Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírvé zokogvási ralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az utolsó emlékedésünk a papi nőtlenségről szólt, jobban mondva a szüzességről. Láttuk, hogy a celibátusnak két fókusza van, a szüzi szeretet Isten irányában és a lelki atyaság a lelkek felé. A két pontra vezethető vissza celibátusunk minden értéke és szépsége, de ugyancsak itt kell keresni minden problémáját is. A legnagyobb veszedelem, ha Isten lángoló szeretete hiányzik a papi szívembe, akkor a celibátus törvényé zsugorodik össze. Korunkban ez történik az egyházban több esetben, csak a törvényt látják. Nem lehet eléggé sajnálni, ha egy fiatal lélek úgy megy a pap szentelésre, hogy ez az elragadtatott Isten szeretet nem született meg szívében. A celibátus nem kizárólag szexuális probléma, sőt elsősorban nem az. Aki hosszabb idő óta éli ezt a sorsot, igazat fog adni. Természetesen vannak kivételek, szexuális irányba betegesen megtárhált lelkek, de ezeknek még a szentelődés előtt szelektálódniok kellene. A meghívó Isten adja a papi hivatást. Normálos körülmények között azonban a celibátus szexuális vonatkozására is alkalmazható az energiák átalakításának törvénye. Ha valaki józanul él, és ugyanakkor minden érdeklődését és lelkesedését bele tudja vetni valamilyen feladat megvalósításába, annak nem jelent különlegesen megterhelést a test törvénye. Ugyanakkor szinte csodát lehet művelni az el nem használt életerővel. Nemrég beszélgettem egy politikussal, és elmondta, hogy megkérdezte egyik gimnázium igazgatója tőle, miért nem tudunk mi annyit teljesíteni az iskolába, mint a régi szerzetesek. Politikus azt válaszolta, mondjatok le családotokról, és éljetek csak a tanításnak, akkor majd megtapasztaljátok. Szerintem jól határozta meg a problémát. Ezzel azonban a nehezebb kérdés még korán sincs megoldva, a celibátus szellemi része a magányosság. Hogy Isten mindig egyedül van, mert senki sem hozzá hasonló, ez a pap sorsa is. Isten úgy teremtette az emberi szívet, hogy szeretet nélkül nem élhet. Ha a pap élettársat nem szeretett, akkor csak Isten szereteti egész szívével, lelkének egész sóvárgásával. Ha a pap nem szereti Istent, monstrum lesz belőle. Valami végzetesen hasonló a sátánhoz, akiben van értelem, akarat, emlékezet, még hit is, csak éppen szeretet nincsen. Nehéz kimondani, de talán itt van a legfájdalmasabb törése a celibátusnak. A keretet tartjuk, de tartalom nincsen. Aki nem szeret földi teremtményt, de Isten sem, benne a vákuum borzasztó. Ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok, olvasuk Szent Pálnál. a világban a házastárs iránti szeretet és a gyerekekért való aggódás folyton mozgásba tartja a szívet. Együttérzővé teszi mások iránt, részvétet ébreszt, fölkelti a segítő szeretetét. A papnál azonban irtózatos a veszedelem, amikor emberfelettivé kellene lennie, embertelenné válik. A celibátus ahelyett, hogy felszabadítana a földi dolgok alól, semmit mondó és kicsinyes dolgok rabszolgájává teszi. A szellemi élet egészen beszükül, ha az asztal, a délutáni szúnyókálások alkotják a napirend kimozdíthatatlan és érintetlen bázisát. Akik a celibátus által angyali életre hivatottak, eunukokká lesznek. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, dicsekvésük az, ami szégyenük, s figyelmük földi dolgokra irányul. Még ennél is fájdalmasabb a másik típus. Ha a pap házastársat nem szeret, Istent sem szereti, tehát szeretni kezdi a pénzt. Hideg önzés vesz erőt rajta. Fájdalmas jelenet, mikor kufárral találkozunk az oltár mellett. Családos ember soha olyan önző és materialista nem lehet, mint az a pap, aki nem szereti az Istent. Minél magasztosabb egy eszmény, annál nagyobb az árnyéka. Minél fenségesebb Isten elgondolása papjairól, annál kiábrándítóbb a valóság. Egy embertípusnál sem olyan veszedelmes az, amit a lélek alulról való kompenzációjának neveznek. Lemondtak egy magasztos értékről, a hitvesi szeretetről, aztán az űrt, ami maga mögött hagyott, alacsonyrendű értéktelen dolgokkal töltik ki. A lilium illata helyett penészag árad a szívből. De elég ebből a lehangoló képből. Inkább mutasd meg kegyelmeddel, Uram, mit kell cselekednem. Elvégre én is boldog szeretnék lenni, s tudom, hogy csak a szeretet az, ami boldogít. Hol kezdjem a szeretetet? Nem jó, hogy az ember egyedül van, olvassuk a Teremtések könyvében. Még akkor sem, ha pap az illető. Tudta ezt nagyon jól Jézus, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, kik a világban maradtak. Ezért rendelte a szeretet szentségét. Itt maradt velünk az oltári szentségben, hogy szívének lángolása felmelegítse a kihűlő szíveket. Szeretetének isteni leleményessége olyan csodát talál ki, amely még a hitvesi szeretet egyesülését is felülmúlhatja. Ezt a titkot elsősorban rám bíztam, mikor ő én rám bízta a tabernákulum kulcsát és kezembe tette le. Mert akinek a kulcsot kiszolgáltatjuk, annak fönntartás nélkül átadjuk magunkat. Ide vigyük fagyoskodó papi szívünket tehát, itt mentsük meg lassan elmeszesedő papi lelkiségünket. Az alkonyi órák halk áhítata, mikor minden megcsendesül, úgy vagyunk együtt Jézussal, ahogy a házastársak szoktak beszélgetni egymással ezen az órán. Hogy megfiatalodik a szívem, kifakuló kedélyem húrjai újra zsonganak, és suttogom melegen, szűzen, szerelmesen, ó Jézusom, szeretlek téged, ó Jézusom, tisztellek téged, ó Jézusom, szeretlek és vágyodva kereslek téged. A másik nagy baj abból származik, ha nem a lelki atyaság személyes varázsa kapcsol híveinkhez. Sajnos az elgépiesedés korában élünk, amelyben a számos statisztikája és a tömegek felsorakoztatása bűvöl el bennünket is. A nagy organizációk idején alaposra veszi, hogy a lelkipásztor alakjában is háttérbe szorul a személyes apai vonás, helyébe inkább a könnyen mozgatható, szervező, mozgalmi ember lép. Pedig az egyház nem gépszerű organizáció, hanem eleven organizmus. Nem világhódító, hanem szíveket hódító vállalkozás. A szíveket pedig nem rutinnal, sem módszerekkel, sem retorikával, sem dialektiával, sem stratégiával nem lehet meghódítani. Szívet csak szívvel lehet bevenni. Az emberszabású gépek hajnalán állunk. Ezek a gépek szellemi munkák nagy részét jobban elvégzik majd, mint mi magunk. Mindent lehet pótanyaggal helyettesíteni, a szívet soha. Igaz, manapság van gépszív is, hogy a beteg haldoklását meghosszabbítsák. Sokat vergődtünk a teológián a hit vizsgálatának problémájával. Hogyan lesz a hitből, a hihetőből hit, a hitből hitvallás? Pedig mindez csak elmélet. A teológusok csupán a kegyelem és a lélek összeműködését boncolgatják. Pedig van egy harmadik tényező, amely nem kevésbé döntő, az apostol szerepe. A hithez kell Isten kegyelme, hozzájárul az ember szabad akarata, és az apostol, aki a hit postása. Üdvözítünk az igét nem könyvekre, nem CD-lemezre, nem kompjúterre, hanem az élő igére bízta. Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. Az ige nem azáltal él, hogy kimondom, hanem hogy legbensőbb énemet, tulajdon életemet mondom ki benne. Minden élő élőtől származik. Ez nem csak a biológiában van így, de a kegyelem rendjében is megdönthetetlen ez a törvény. Életemet én élem, de mástól kaptam, és akitől kaptam, valamiképpen tovább él bennem. Az igazság meggyőződése és a tudása az enyém, de az igazságot valakitől kaptam, és mesterem valamiképpen tovább él bennem. Nos, ugyanígy hitem is az enyém, de ezt valakinek élő hite meggyújtotta bennem, mint hogy egyik gyertyáról meggyújtjuk a másikat. Isten szeretetem tüzét valakinek Isten szeretete hozta izzásba. Tehát az apostol ott áll a kegyelem és a lélek között. A hit nem a teológia tanítása által jön létre. Az apostol legbensőbb átélésének, személyes hitének, meggyőződésének és életének varázsa lüktet minden kimondott igéjébe, és teszi fogékonyja a lelkeket a kegyelem befogadására, fölnevelésére. Minden valódi élet szerelembe fogantatik, és fájdalmas vajudások között születik a világra. Híveinknek a hitélete éppen úgy. 12 apostol megtérített 1000 és 1000 lelket, ma pedig sok ezer apostol nem képes megtéríteni 12 lelket. Bizonyára van ennek sok egyéb oka is, de a legfőbb ok őket, az apostolokat elragadtatott személyes szeretet fűzte mesterükhöz, és ez a szeretet képes volt ezrekben felgyújtani a hitet és a szeretetet Krisztus iránt. Az apostolok nem ideológusok, nem apologéták, nem mozgalmi emberek voltak, nem is rendszert képviseltek, de lángoló szeretetük egyesítette őket Krisztussal, egyét tette őket a Mesterrel, ezért vele, által és benne szülték a lelkeket Isten országa számára. Szent Pál úgy mondja, mert ha 10 000 tanítótok is volna Krisztusban, atyátok nincs sok, hisz Jézus Krisztusban az evangélium által én adtam nektek életet. A lényeg azóta se változott a 2000 év alatt. A plébánián lehet azért teológiát végzett hitoktató, életi a hit csak akkor válik a lelkekbe, ha lesznek lelkiatyák, akiknek tiszta élete, tüzes szeretete, fájdalmas vergődése és aggódó imádsága Krisztus belesugározza ebbe a világba. Ha a szeretetet csak hirdetem, de magam hideg vagyok, tehát a szeretetet csak képviselem, az embereknek az lesz a benyomása, hogy csak mesterségből, kenyérkeresetből teszem. Krisztus nem szavainkat, nem munkánkat, nem időnket igényli elsősorban, nem is pénzünket, hanem szeretetünket, szívünket kéri magának. Hogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetembe.